4. Lucas lelkileg könnyűnek érezte magát. Nem volt vesztenivalója. Mióta Marcy Sherrill-el szakított, nem volt komoly kapcsolata. Jól érezte magát a bőrében. Edzette magát, krikettezett, körbefutotta a környéket, bár a térde maximum 8 kilométerre volt hitelesítve. Hiába eljárt fölötte az idő. Pénz tartalékai szépen gyűltek a bankban, nem voltak kifizetetlen számlái, nem vitte túlzásba a munkát, csak a kulturális bizottságban, az ott végzett tevékenység azonban nyugtatóként hatott rá. Akár egy monoton zenét játszó unalmas koncerten, a heti 3 órában, amelyet a bizottsági munka igénybe vett, csöndben ült, agya üres járatra kapcsolt. Bár nem menekült alvásba az ülések alatt, néha elbóbiskolt olvasmányai felett. A 40 nap és éjszaka előtt, ahogy Marcy a kapcsolatokat emlegette, elég ingatag lelki állapotban, a józan ész és egy újabb depressziós roham határmesdjéjén egyensúlyozott. Marcy Sherrill legalább ebből az állapotból tovább lendítette. Amennyire visszatudott emlékezni, akkor érezte ilyen jól magát utoljára, amikor még facér volt és megtehette, hogy sodrodjon az áral. Gyermekkori barátja, az apáca, aki egyben a Szent Ann főiskola professzora is volt, Guatemalába utazott nyári hittérítő útra, ezzel akarta lerólni háláját, amiért szerencsésen felépült szörnyű sérülése után. Barátainak jelentős része nyaralni ment, mintha a bűnözők is szabadságot vettek volna ki. Jó kis nyár volt. Lucas 4 napot dolgozott egy héten, a hosszú hétvégét Wisconsini kunyhójában töltötte. 5 évvel ezelőtt Northwoods-i szomszédja, a lapos orru chicagói széles szájú sügéreket telepített a tóba. Most arra szépen elszaporodtak. Lucas kora reggelenként gyalog tette meg az utat a kilométernyire lakó chicagói házához, vízre tette az ósdi lapos fenekű zöld bárkát, és rendületlenül dobálta a csalit és a villantót a víziléliumok közé, még magasra nem hágott a nap. A világ terhei szerte fosztottak a sima fekete víztükör villanásában, a kökörcsinek illatában, a nap melegében, az erdő csöndjében. Barbara Allent csütörtöki napon gyilkolták meg. Lucas agyának egy távoli zugában a többi hasonló kép közé raktározta el, és a maga részéről lezárta az ügyet. Csütörtök este a kunyhóhoz utazott. Pénteken nem olvasott újságot, de szombat reggel megpillantotta a Pioneer Press egy példányát a Hoyart áruház kirakatában. A cím oldalt egyetlen cikk foglalta el. Kihallgatták a férjet az örökösnő meggyilkolása ügyében. A szombati Star Tribune cím oldalán pedig a következő alcím virított. Az Allen gyilkosság zavarba ejti a rendőrséget. Ó, mondta magában Lucas. Hétfő reggel, amint fütyörészve belépett a városházára, Sherrillbe és Blackbe ütközött. Azt mondtátok, értesítetek a fejleményekről. Egy igaz, válaszolt Black, miközben az előtérben ácsorogtak. Éme a legfrissebb hírek. Szart sem tudunk. De nem egészen így van, fortyant fel Sherrill. Igazán tényleg jó esélyünk van rá, hogy Hill ellentette. Felbérelt valakit. Na jó, mondta Lucas hivatali kulcsait csörgetve. Nem rátartozott. Akkor fuvarozzátok át a faszit Stillwaterbe. Odaszólok, foglalok neki egy cellát.
Komolyan beszélek, húzta fel az órát Sherrill. Egész hétvégén figyeltük, és 3 dologra jöttünk rá. Miután beszéltünk vele, első dolga volt, hogy felhívja Carmel Lone-t.
Tyűha, kiáltott fel Lucas. Ismerte Carmelt. Nem szeretett volna szembe kerülni vele a bíróságon. Hát ez ugyan nem jelenti azt, hogy bűnös, csupán megvan a magához való esze, jegyezte meg szelíden Black.
Másodszor, folytatta Sherrill, úgy 30-40 millió dollárt örököl adómentesen. Olyan sokat, hogy még az sem sikerült kiderítenünk pontosan mennyit. Az áldozat szülei szerint válságban volt a házasságuk, küszöbön állt a válás.
De nem egyeztek meg a válásban, igaz? Kérdezte Lucas. A fogalmazásodból az derül ki?
Nem biztos, hogy válni akartak, ismételte kelletlenül Sherrill.
Az a helyzet, hogyha Hill Allent bűnösnek mondják ki a felesége meggyilkolásának vágyában, akkor nem örökölhet. A pénzt valószínűleg a nő szülei kapják,
Akik nincsenek ugyan rászorulva, de biztos nem lenne ellenükre, mondta Black. Amint azt a Windsori hercegnő egy személyes beszélgetésünk során találóan megjegyezte, az ember soha nem lehet elég gazdag és elég sovány. Nem közvetlenül tőlük származik az a pénz? Kérdezte Lucas. Black elszántarázta a fejét. Egy frászt! A déd nagyszülők fakitermelésben érdekelt iparmágnások és floridai telek spekulánsok voltak. A pénz egy rakás hitelügyletben fekszik, és az áldozatot illeti meg. A szülők ugyanilyen módon tettek szert vagyonra. Soha egyetlen napot sem dolgoztak egész életükben. Mi a harmadik? Kérdezte Lucas Sherryre emelve a tekintetét. Az első kettő nem túl meggyőző, tette hozzá. A harmadik, hogy rendszeresen kefél a cég egyik titkárnőjével, válaszolt Sherry. Már évek óta csinálják, és fönnállt a lebukás veszélye. A titkárnő azzal fenyegetőzött, hogy meglátogatja az öreg lányt is kitállal. Allen leállította ugyan, de Demoklész kardja azért a feje fölött függött. Na, ez már valami, nézett Lucas Blackre. Black vállat vont. Na ja, mondhatni. Bár általában ilyenkor inkább a barátnőt teszik el láb alól, fordult Lucas újra Sherrylhez. Nem feltétlenül, rántotta meg a vállát Sherryl. Megkerestétek a nőt? Na, dolgozott, amikor Barbara Allent lelőtték. Éppen pár pasi szövegét jegyezte le gyors írásban egy értekezleten. Körülbelül 650 dollár van a bank számláján, nem valószínű, hogy profit bérelt fel. Talán egy mozifilmből vette az ötletet, javasolta Lucas. Vagy a balekoknak szóló önképző sorozatból elolvasta a Hogyan kövessünk el gyilkosságot című részt, tippelt Black. Na és mi a helyzet Allennel? A fejéhez vágtatok már, hogy tudtok a macájáról?
Még nem, válaszolta Sherryl, és az órájára nézett. De kb. 10 perc múlva megtesszük.
Apropó, egészítette ki Black. Még a gyagyásokról is beszélnünk kéne. A gyagyásokról? Ők is benne vannak? Lucas szemöldökre magasra szökkent. Lehetséges. Találkozni akarnak velünk, úgyhogy ma délután beugrunk hozzájunk. 8 fickót riasztottak Washingtonból.
A nemzet fővárosából, hangsúlyozta Sherryl.
Nem akarsz velünk jönni? Érdeklődött Black. Nyomatékot adna a látogatásunknak a főnök helyettesi duma. Nagyobb súlya lesne alatba.
Különben is oda vannak érted, zárta le a témát Sherryl.
Ne, csörögjetek oda, mielőtt indultok, egyezett bele Lucas. Egész délután a helyemen leszek.
Carmen Lone vérvörös rúzzsal dekorált ajkakkal érkezett a városházára. Hale Allent a gyilkossági csoport irodájának szürke fém asztalánál ülve találta Blackkel és Sherryllel szemben. Az iroda úgy festett, mint egy kisvárosi újság számára készült beállított jelenet.
Mit akarnak tőlünk? Kérdezte Carmel vádlón.
Black asztalára dobta a táskáját, fontosságát hangsúlyozandó, kiszámított mozdulattal félretolt néhány szanaszét heverő iratot.
Azt hittem, pénteken mindent megbeszéltünk. Mikor adják ki Mrs. Allen holttestét? Meg kell tennünk a temetési előkészületeket.
Azonnal, amint befejezik a kémiai vizsgálatokat, lehet, hogy már ma délután vagy holnap, válaszolt Black. Már megsürgettük.
Nyilván tisztában vannak vele, milyen kényes ügyről van szó, mondta Carmel, és közel hajolt Blackhez.
Ez a mozdulat általában nagy hatást tett a férfiakra. Black azonban nem mostanában jött le a falvédőről, így a várt hatás elmaradt.
Természetesen, válaszolt egykedvűen. Megteszünk mindent tőlünk telhetőt.
Tehát miért vagyunk itt?
Carmel elhúzott egy széket a másik asztal mellől, egyetlen határozott mozdulattal a közepére ült, és Allenhez fordult, mielőtt Sherryl vagy Black válaszolhatott volna a kérdésére.
Hogy érzed magad?
Allen vállat vont. Nem túl jól, ki sem tudom fújni magam. El kell kezdeni a temetés intézését.
Tökéletes a fickó, gondolta Carmel. A kimerültség elmélyítette a szeme körüli árkot, és elbűvölően bánatos kifejezést kölcsönzött a tekintetének.
Tehát, fordult Sherrylhez Carmel, elárulná, miről van szó?
Sherryl harcra készen az íróasztal fölé hajolt, és feltette a kérdést Allennek.
Feleségül akarja venni Louis Clarkot?
Allen úgy dőlt hátra, mintha megütötték volna.
Carmel gyors pillantást vetett rá, azonnal kapcsolt, erőt vett őrült dürohamán és kitört.
Hűha! Nem válaszolunk több kérdésre. Hél, váltsunk pár szót az előtérben.
Miután távoztak, Cheryl jelentőségteljes pillantást vetett Blackre és elvigyorodott.
Nem mondta el neki.
Carmel szó szerint vörösben látta a világot, mintha vérrögök úszkáltak volna a pupillája előtt. A folyosón megragadta Hale Allen kabát hajtókáját és a falnak taszította a férfit. Nem túl nagy termete ellenére olyan erővel löpte meg, hogy Allen lapockája a kőhöz préselődött.
Mi a faszról beszélnek ezek? Sziszegte. Ki az a Louis Clark?
Csak egy titkárnő, motyogta Allen. Én azt hiszem, lefeküdtem vele.
Azt hiszed? Kérdezte Carmel. Nem vagy biztos benne?
Jól van, hát tudom, hogy el kellett volna mondanom, menteketőzött Allen, de eszembe se jutott, hogy rájöhetnek.
Atya úristen, hogy te mekkora tökfej vagy, mit nem mondtál még el? Mással is kefélsz még?
Nem, dehogy. Te jó ég, hát de utálom ezt a szót.
Carmel pár másodpercre lehunyta a szemét, alig tudta elhinni. Azt elhitte, hogy más nővel is lefekszik a feleségén kívül, de hogy egy gyakorló ügyvéd ilyen istenverte tökfilkó legyen.
Van jogi diplomád egyáltalán? Kérdezte és kinyitotta a szemét. Úgy értem, érvényes.
Carmel, én nem...
Ó, hát fogd már be! Szólt rá.
Elfordult, tett pár lépést, majd megpördült és farkas szemet nézett ügyfelével.
Legszívesebben azonnal visszaadnám a megbízást. Ha nem lettetek volna a barátaim Barbarával együtt, meg is tenném.
Sajnálom, habogta Allen. Istenre esküszöm, minden mást elmondtam neked.
Carmel egy szuszra kifújt a levegőt.
Rendben, az üvöltözést későbbre hagyom. De nem úszod meg. Most pedig mondj el mindent Louis Clarkról. Feleségül akarod venni?
Allen a fejét rázta.
Jaj, hát dehogy még meg sem fordult a fejemben. Csupán testi vonzalomról volt szó. Ő tényleg olyan ágyba való baba. Valóságos Isten áldotta szexmasina. Mi mást mondhatnék? Folyton felhúzott, amíg végül egy napon odaállt Kis-Kanadában kötöttünk ki egy motelben. Az egyik szoba nyitva volt.
Ó, a szentségit!
Carmel a tenyerével a homlokára csapott.
Mi a baj?
Ugye hallottad már azt a szót, hogy indíték?
Jogi szakkifejezés. Lépte nyomon használatos.
Az Istenért nem tudhattam előre, hogy Barbarát meggyilkolják.
Allen felemelte a hangját. Lassan elöntötte a harag kipirult, kócos haja a homlokába hullott.
Jól van. Végeztél ezzel a nővel?
Ha azt tanácsolod, hunyászkodott meg Allen.
Azt mondom, válaszolt Carmel, de beszélni akarok vele.
Semmi akadálya. Majd én felhívom.
Előbb-utóbb mondanunk kell valamit a zsaruknak, de nem most. Talán majd holnap.
És hogyan kerülhetjük el?
Majd kitalálok valamit, mondta Carmel.
Rágni kezdte a körmét, érezte a vér ízét, köpött egyet, majd tovább rágott. Carmel visszament a gyilkossági csoport irodájába, Allen mögötte camogott. Black és Cheryl még mindig az asztalnál ült. Black feltette a lábát. Mielőtt Carmel szólásra nyithatta volna a száját, Cheryl feltette a kérdést.
Nem akarnak egy a ló bemegy a bárba viccet hallani?
Alig várjuk, válaszolta Carmel.
A ló bemegy a bárba, és bánatos hangon megszólal.
Adjon egy viszkit tisztán.
A csapos kitölti az italt, a ló elé csúsztatja a pulton keresztül, és megkérdezi.
Hé, öregem, miért lógatja az órát?
Carmel elővette fültől fülig érő mosolyát, és unott hangon kijelentette.
Rém vicces. Nem értem, mondta Allen aggodalmasan.
Ülj le, rendelkezett Carmel. Az ügyfelem elmondta, hogy nemi kapcsolatot létesített Louis Clarkkal. Azért nem említette korábban, mert nem gondolta, hogy a tárgyhoz tartozik. Igaza is van. A vizsgálat tárgya szempontjából lényegtelen. Másrészt viszont megértjük, hogy a maguk gondolkodás módja szerint fontos lehet. Beszélni fogok vele erről, és Louis Clarkkal is. Ha megígérik, hogy nem szivárogtatják ki az újságoknak, holnap visszajövünk, és válaszolni fogunk a kérdéseikre. Amennyiben kiszivárog valami, baszhatják. A továbbiakban nem vagyunk hajlandóak együttműködni.
Tehát visszajönnek, mondta Black. Tőlünk senki nem tudja meg.
Holnap reggel 10-kor, jelentette ki Carmel. Feltételezem, maguk már beszéltek Louis Clarkkal, és azt javasolták neki, senkinek ne mondja el, még nekem se.
Cheryl bólintott. Természetesen.
Három után pár perccel Cheryl felhívta Lucast. Most indulunk a minisztériumba. Velünk jössz?
Mehetünk, mondta Lucas, és a földre hajította az egyenlőségi jogokkal foglalkozó jelentést. Veszem a kabátomat, és indulok.
Vakítóan sütött a nap. Újabb gyönyörű nap, gondolta Lucas, és napszemüveget öltött.
Jó lehet most odafönn éjszakon, kinyújtózni a vízen lebegő csónakban, zenét hallgatni az apró tranzisztoros rádión, hagyni, hogy a dolgok menjenek a maguk útján.
Bár majdnem a torkának esett, mondta Cheryl. Lucas éppen a beszélgetés végét kapta el.
Tehát Carmel nem tudott róla?
De nem ám. Meg sem próbálta színlelni. Amikor előálltunk vele, szabályosan kigúvattak a szemei, örvendezett Cheryl. Nem tudom, mi történhetett a folyoson, de amikor visszajöttek, a pasi behúzta fülét farkát, mint a megvert kutya.
Őha! Légy van a levesben. Eltitkolta.
Cheryl vállat vont, de Black megrázta a fejét.
Nem inném. Meglepetnek tűnt, de inkább csak azért, hogy egyáltalán megkérdeztük.
Nem rémült meg, és nem úgy nézett ki, mint aki palástolja. A szakszerűen felfegyverzett, fehéringes, nyakkendős recepciós az FBI belső szentélyébe kísérte őket, ahol a tárgyalóban egy enyhén izzadó ügynök várt rájuk, kisé zaklatott, rendezetlen, vastag lencsés szemüveget viselő, ugyanakkor gyanúsan vastag nyakú másik férfi társaságában, aki tökéletesen beillett volna a közgazdaságtan professzorának. Barátságosan mosolygott Lucasra, közelről megszemlélte Cherylt és bólintott Blacknek.
Louis Mallard vagyok, mutatkozott be Louis-nak ejtve a keresztnevét. Mallard, mint a kacsa. Billt már ismerik.
Bill Benson, az ügynök bólintott.
Hello, Lucas.
Miről van szó? Kérdezte Lucas.
Az Allen gyilkosságról, válaszolt Mallard. Van már valami?
Lucas Cherylre, ő pedig Mallardra nézett. A férjét gyanúsítjuk, egy helybeli ügyvédet.
Máfia kapcsolatok? Vágott közben Mallard.
Nem találtunk erre utaló nyomokat. Vannak ilyen értesülései?
Soha nem hallottam róla, mondta Mallard. Nem szerepel az aktáinkban.
Nem szolgált a hadseregben, tudtommal még közlekedési szabálysértés sem követett el. Dögunalmas pasi. A feleségét is lenyomoztuk, mondta Cheryl. Megpróbáltunk előásni valamit az előéletéből, ami esetleg felkelthette egy profi figyelmét, ha egyáltalán hivatásos volt.
Az volt.
Honnan?
Folytassa csak, mit is akart mondani a feleségről?
Pontosan olyan precízen fogalmazott, mint a közgazdaságtan professzora.
Utána néztünk a feleségének, vette át a szót Black. Néhány üzleti ügyekhez értő emberünkkel ellenőriztettük a vagyoni helyzetét, de nem találtunk semmi gyanúsat. Évtizedek óta ugyanúgy intézte a pénzügyeit, nem voltak nagy veszteségei, sem kiemelkedő nyereségei, minden évben elkönyvelhette a szolid 11%-os kamatot. A jótékonysági munkáját is ellenőriztük. Az intézményt még a nagyapja alapította, a nő a szüleivel és még néhány rokonnal együtt tagja volt az igazgatótanácsnak. Főleg öregekről gondoskodtak. Ha gondolja, átadhatjuk az egész anyagot, de nem találtunk semmit.
Mallard Lucasra, majd Benzonra az ügynökre nézett, majd szakszerűen megállapította.
A francba. Avasson be, kérte Lucas. A nő, aki lelőtte, hivatásos bérgyilkos, kezdte Mallard. Nem túl magas, legfőjebb 160-165 centi. Valaha Saint Louis-ban vagy a környékén élt. Valószínűleg délvidéki akcentussal beszél. 12-13 éve van a szakmában, A maguk, Mrs. Allenjét is beleértve, feltételezésünk szerint eddig 27 ember gyilkolt meg. Úgy gondoljuk, valamilyen módon, lehet, hogy csak egyetlen személyen keresztül, kapcsolatban áll a St. Louis maffiával. Egyelőre ennyi. De nagyon szeretnénk többet tudni.
27, ismételte Lucas, akire nagy hatást tett az említett szám. Ha volt ideje megszabadulni néhány tetemtől, vagy időt vett igénybe, amíg kifejlesztette egyéni módszerét, amelyre a hangtompító és a közvetlen közelről történő lövés a jellemző, akkor lehet, hogy még ennél is többen vannak. De a 27 áldozatban biztosak vagyunk. Megfigyeli, ki ismeri az áldozatát, egyedül marad vele, megöli és eltűnik. Feltételezzük, hogy előre elhatározza a gyilkosság helyszínét.
Honnét tudják? Kérdezte Black.
A használt pisztoly kalibere kivétel nélkül megfelel a helyszínnek. Szabadban mindig 9 mm-est vagy 40-est használ. Ha a betonfalak között gyilkol, mint jelen esetben is, 22-essel lő. Egy beton lépcsőházban nem túl praktikus a 9 milis, amelynek a darabkái szanaszét röpülnek, mint a méhecskék. Szabvány sebességű, tompa végű 22-est használ, amely péppé zúzza az agyat, de többnyire a koponyán belül marad.
Ez minden? Kérdezte Black.
Nem egészen. Arra a következtetésre jutottunk, hogy gépkocsival utazik a városba, ahol a megbízatást végre kell hajtania. Végig böngésztük a légitársaságok utas listáját a feltételezett gyilkosságok körüli időben, hát ha találunk valamilyen egybeesést.
De nem találtak, vetette közbe Black.
Nem egészen. Találtunk összefüggéseket, méghozzá többfélét. Éppen csak a mi emberünkre illetőt nem találtuk meg. Több száz személyt ellenőriztünk, de nem jutottunk semmire.
Mindig pénzért dolgozik? Kérdezte Cheryl.
Erről nincs információnk.
A gyilkosságok egy része a maffia belső ügye, de körülbelül fele részben tiszta üzleti vállalkozásnak tűnnek. A 27 bizonyíték nélküli gyilkosság. Néhányszor, amikor valakinek a felesége volt az áldozat, a férjre terelődött a gyanunk, de egyik esetben sem találtunk semmit, amibe belekapaszkodhattunk volna. Mindegyik férj bombabiztos alibit igazolt a gyilkosság elkövetésének időpontjára.
Belenézhetünk az iratokba?
Ezért vagyok itt, mondta Mallard. Kabát zsebéből négyszögletes kartonborítékot halászott elő, és az asztalon keresztül Cheryl elé csúsztatta.
CD másolatok. Minden, amit a bérgyilkos nővel kapcsolatos esetekről tudunk. Nevek, időpontok, a gyilkosság körülményei, a gyanúsítottak, az áldozatok, és a gyilkossági helyszín fényképei. Az első fájla tartalomjegyzék.
Köszönjük.
Ha bármit megtudnak, mondta Mallard. Mindegy, milyen jelentéktelenek tűnik, kérem, értesítsenek. El akarom kapni ezt a nőt.
Lewis Clark úgy döntött, csak akkor hajlandó Carmellel beszélni, ha Hale Allen meggyőző, hogy így kell lennie.
Ügyvéd vagyok, Lewis, mondta Allen. Tökéletesen rendben van, ha beszélsz Carmellel. A zsaruk beleköptek a levesünkbe.
Hát, ha biztos vagy benne, aggodalmaskodott Clark. A vékonyka, egérszerű nőnek barna, egyenes szálú haja, húsos orra, csontos, ideges keze volt. De a rendőrség azt mondta,
Clark nem hasonlított ahhoz a képhez, amely Carmel képzeletében a szexmániásokról élt, de végül is soha nem lehet tudni, gondolta.
E biztos benne, mondta hirtelen Carmel.
Danny bárjában ücsörögtek, 10 perce beszélgettek, és a nő affektálni kezdett. Carmel nem bírta a nyafogást. Hale Allenre nézett.
Jobb lenne, ha sétálna egyet, 4 szem közt szeretnék beszélni vele.
Így aztán Hale Allen könnyű, gyapjú nadrági zsebébe sülyeztett kézzel, fekete pólóban és őrületes, kék kockás sportzakójában elindult, hogy járjon egyet. A zakó kiemelte széles vállát, és mindkét nő utána bámult, miközben az ajtónál előre engedett egy gyermekes asszonyt, aki mondott neki valamit, mire Allen szélesen elmosolyodott, és rövid csevegésbe kezdtek az ajtóban. Végül Allen folytatta az útját, Carmel és Lewis pedig beszélgetésbe mélyedt. Carmel hatalmas francia ágyán 2 normál méretű párna és 1,5 méter hosszú pehelypaplan díszelgett, melybe a lábát burkolta alvás közben. Bár azt terjesztette magáról, hogy mesztelenül alszik, igazság szerint extra méretű jockey pólót és boxnadrágot viselt éjszakára. Aznap éjjel a válla köré csavarodott pólóban, lábával a takarót ölelve, az egérszerű Lewis Clarkra gondolt. Bizonyos értelemben a Clark a fér elcsépelt, szokványos történet volt. Sok időt töltött kettesben Allennel a munkahelyén, közös problémáik voltak, a felesége nem értette meg Allent. Kapcsolatuk kölcsönös megbecsülésre épült, blablabla, bla, bla. Végül az Up North motel egyik ágyában kötöttek ki. Ezután egérke kitállalt Carmelnek. Ebben a motel szobában láttam először mesztelenül, de csak miután szeretkeztünk. Olyan gyönyörű volt. Nagyon szép férfi. Cinkosan villant a szeme, és mint nő a nőnek, apró kacagások kíséretében félig suttogva hozzátette. És milyen hatalmas, gyönyörű, és igazán tényleg termetes. Teljesen betöltött. Carmel a lába közé szorította a párnát, és megpróbálta elűzni a szeme előtt lebegő képzeletbeli képet. Hél Allen és egérke. Óriási. Hétkor éles hangon megcsörent a vekker. Mint mindig, Carmel legmélyebb álmát rabolt el az ébresztő óra rikácsolása. Lassan zsémbessen kecmergett ki az ágyból, még hogy hatalmas. Vajon mekkora? Megvakarta a fenekét, ásított, nyújtózkodott és a fürdőszobába indult. Fél órával később megitta aznapi első csésze kávéját, bekapta a második szelet pirítóst, és átnézte a Star Tribune legfrissebb számát, hogy ellenőrizze, nem szivárgott-e ki valami Allen és Clark kapcsolatáról. Ekkor megcsörent a telefon.
Igen? Miss Lohan? Bill vagyok, lentről.
Bill volt a portás.
Mit akar? Kérdezte még mindig ingerülten. Csomagja érkezett. A címzés szerint sürgős. Fölvigyem?
Miféle csomag?
Kétsi. Olyan, mintha videószalag lenne benne,
válaszolt Bill. Rendben, hozza fel! Carmel $5 adott a portásnak, bezárta az ajtót, és közben kíváncsian forgatta kezében a csomagot. Billnek igaza volt. Valószínűleg videókazetta lehetett. Letépte az egyszerű barna csomagoló papírt, és golyós tollal jegyzetlapra írt üzenetet talált. A papírra egyetlen szót firkantottak, sajnálom. Carmel összehúzta a szemöldökét, a középső szobába ment, a videó magnóba rakta a szalagot és bekapcsolta. Egy nő tűnt fel a képernyőn, Carmel azonnal megismerte. Saját magát látta, mint egy hónappal ezelőtt Rolando konyhájában ül, és hirtelen megértette, miért volt a helyiségben olyan világos. A képernyőn Carmel így szólt.
Csak olyat iszom, majd folytatta. Tehát felhívta.
A láthatatlan férfi hangja válaszolt.
Igen, a nő még dolgozik, és vállalja a megbízást.
Nő?
Én is meglepődtem. Tudja, soha sem kérdeztem. Csak egy telefonszámot ismertem, ahol szükség esetén kereshettem. A barátom mondta, hogy nőről van szó.
De nagyon jónak kell lennie, aggodalmaskodott Carmel a felvételen.
A valódi Carmel eközben arra a következtetésre jutott, hogy a kamerát valahol a konyhaszekrényben helyezhették el, és a félig nyitott ajtón keresztül készítették a felvételt.
Ában nincs hiba, nagyon jó híre van. Soha nem véti el a célt,
bizonygatta a férfi hang.
Eredményes és gyors. Közelről dolgozik, így nincs hiba lehetőség.
A képen egy csésze kávét nyújtó férfi kéz tűnt fel. Carmel nézte, amint a filmbéli önmaga felvette a bögrét.
Pont erre van szükségem, mondta és belekortyolt a kávéba.
Eszébe jutott, milyen finom, forró kávé volt.
Jól meggondolta? Kérdezte a férfi hang. Ha már egyszer igent mondtam, nem lehet leállítani. Senki sem tudja, milyen nevet használ, vagy hogy hol lehet elérni. Ha egyszer megállapodtak, akkor biztos lehet benne, hogy megöli Barbara Allent.
A képernyő Carmel Barbara Allen nevének említésére rosszolan összevonta a szemöldökét.
Biztos vagyok a dolgomban, válaszolta.
Az igazi Carmel arca megrándult Barbara Allen neve hallatán.
Elhozta a pénzt? Érdeklődött a férfi.
Otthon van. A tizet elhoztam magának. A képernyőn Carmel letette a bögrét, beletúrt a táskájába, előhúzott egy vékony dollár köteget és az asztalra tette. A férfi kéz újra megjelent és elvette a pénzt.
Figyelmeztetem, szólt a láthatatlan hang, fizesse ki őket az utolsó centig, amikor kérik, érti? Az utolsó centig. Ne próbáljon alkudozni.
Tudom én, hogy megy az ilyesmi, válaszolta a képernyő Carmel. Megkapják a pénzüket. Senki sem lesz képes lenyomozni, biztos helyen rejtettem el. A pénz tökéletesen tiszta.
Tehát ha igent mond, ma este felhívom őket. És elteszik láb alól Barbara Allent.
Carmel megcsodálta saját alakítását a felvételen, nem rándult össze a név hallatán, csak felállt, és határozottan közölte. Igen, tegye a dolgát. A felvétel ugrott egyet, majd fekete telefonkészüléket mutatott.
Szívből sajnálom, de tudja, milyen gondokkal küszködöm. Holnapra szükségem van 25 000 dollárra, közölte a férfi hang. Felhívom és közlöm, hová vigye.
A felvétel véget ért. Carmel nagyot kortyolt a kávéból, a konyhába sétált, a mosogatóba öntötte a maradékot, majd az erkélyre nyíló hatalmas, faltól falig páncélüveg ablakhoz vágta a bögrét. A csésze visszapattant, anélkül, hogy összetört volna. Carmel nem látta, addigra a konyhába szökkelt, poharakat és tányérokat söpört le. A földre rántotta a késekkel teli tartót, a pirítós sütőt és a konyhai ezüstöt, szanaszét rugdalta a földet ért tárgyakat, közben folyamatosan mormogott, összeszorított fogsorán keresztül. Nem sikoly volt ez, sokkal inkább egy félmázsás, lódarázs, éles, zümmögő hangjára emlékeztetett. Miután a konyhával végzett, az étkezőt vette kezelésbe, míg végül megvágta magát egy üvegcseréppel. A kéz fejéről csurgó vér látványa végre magához térítette.
Kibaszott roló!
Mondta, és vére a padlóra folyt.
Kibaszott roló! Kibaszott roló! Kibebaszott roló!